bántalmazó kapcsolat.
Igen.
Beleszólsz kívülről, vagy érezze jól magát? Jaj, nagyokat veszekszünk, utána nagyokat szexelünk.
Mekkora küzdelmet jelent megállapítani a nemi identitásukat olykor, hogy mi egyáltalán mi van, ami most nem azért mondom, de nekünk nem jelentett problémát.
Nekem például klímafenntartásom is van, szerintem két gyereknél senki ne csinálja többet, mert túl népesedünk. Szerintem a kvóta az egy tüneti kezelés, tehát nem azt gondolom a rendszer szintű változásoknak a legkirályibb útjának. Férjemmel néztük meg a filmet, és utána azt hallom, hogy így repeat-en hallgatja ezt a dalt, és így mondom, kukuk. Aggódjak, vagy így.
Hello, sziasztok! Ez az Amiről anya nem beszélt 11. adása, és a mai napon a mi kis állandó csodacsapatunkkal, Lucával és Málnával fogunk beszélgetni. Én Gyöngyös vagyok még mindig. És hogy miről is lesz szó? A mai adást a nyár egyik sláger filmje, és az azzal kapcsolatos reakciók, az ennek okán elindult párbeszédek ihlették, és nem az atombombáról fogunk...
De ezt vagy, a ruhádból kikövetkeztetek.
Igen, vagy Christopher Nolan tehetségéről fogunk beszélgetni, hanem a Barbie filmről, és igen, nem hagyhattam ki ezt a magas zicsert, hogy ne Pinkben jelenjek.
Volt be, hogy van ez a ruhád, amit nem szoktál tudni felvenni, mert kevés alkalomhoz illik, és ezt ma nagyon durván
leszek. Ez még soha nem volt rajtam. Ezt úgy vettem, hogyha ugye így pocakosan megyünk esküvőre, akkor valamibe majd beleférjek, de túl vastag volt mindegyik esküvőhöz.
Igen, melegnek lehet.
Úgyhogy... Na szóval, Barbie film, nagyon sokan, nagyon sokféle szemszögből közelítették meg ezt az alkotást az elmúlt hónapokban, és gondoltuk, hogy mi sem maradunk ki ebből, és bedobjuk a közösbe a mi szempontjainkat és meglátásainkat is, és hát spoiler alert, tehát, hogy aki még nem látta a filmet...
Mint például én.
Mint például a Luca, igen, akkor, és nem szeretné, hogy innen a beszélgetésből derüljenek ki fontos részek, akkor ez inkább azután nézze meg ezt a részt, miután megnézte a filmet. De igen, Luca, ő majd egy kicsit ilyen külső szemlélőként fog a témákhoz hozzászólni.
Ami nem egyébként nem rossz. Olyan csavarokat, amit most itt, na mindegy, szóval majd erről is nyilván fogunk beszélni.
Biztos, hogy fogunk beszélni, úgyhogy kezdjünk is bele, így bemelegítésnek, így a konkrét véleményetekre vagyok kíváncsi magáról a filmről. Ugye, Málna, te láttad, én is láttam, de azért te is biztos, hogy olvastál, Luca, cikkeket róla, és hogy ezek alapján így mi a filmmel kapcsolatos első gondolatotok, percepciótok, mi tetszett, mi nem tetszett, mi hiányzott, mi volt az, ami nagyon ott volt, úgyhogy akkor hát most kezdjük Málnával első körben.
Nekem amíg mielőtt láttam volna, az volt a gondolatom, még akkor is, tehát először a moziba az előzetesét láttam, és akkor azt mondtam, hogy uram, atyám, mi ez? Aztán elolvastam, hogy ez egy feminista film, akkor már nyilván már úgy felkeltett az érdeklődésem, de valójában még akkor is azt gondoltam, hogy nem fogom megnézni, mert azt gondoltam, hogy ez amerikaiaknak szól. Biztos leegyszerűsíti ezt a témát, amiről én rengeteget olvastam, és szerintem nagyon komplexen látok, és akkor miért nézném meg? És akkor végül is nagyon, nagyon sokan megnézték körülöttem, akik azt mondták, hogy érdemes megnézni, úgyhogy megnéztem, és egy nagyon kellemes meglepetés volt. És akkor spoiler, nem a komplexitása miatt, hanem mert élvezetes volt, és egyébként meg az üzenetével is egyetértek. Ez a két dolog. Jó üzenet, és egy ilyen, nem tudom, élvezhető, könnyeden eltöltött nem tudom hány óra a film, 2 óra. Szóval, hogy a témának a nehézsége mellett, ez szerintem nem volt egy nehéz film, de majd szívesen kifejtem még az ezzel kapcsolatos gondolataimat, de akkor, ha csak egy bemelegítő kérdés, akkor ennyi bemelegítésnek.
Nekem nincsen véleményem, és a véleményt azt nyilván most cikkek alapján sem mondok, mert ugye az nem saját, viszont az, hogy ért el, vagy hogy ért utol ez a téma. Tehát már mindenki az volt, hogy vagy az Oppenheimert nézi, vagy a Barbie-t, és utóbbit nem értettem, az Oppenheimert láttam, arról tudnék beszélgetni.
Igen, én is láttam.
De a Barbie-t nem. És az irodában körülöttem, körülbelül ugyanakkor néztem meg két kolléganőm a filmet, és azért másnap beszélgettek róla, és ami nekem nagyon tetszett, és én igazából visszakérdeznék, mert ez az ő véleményük, és ti még láttátok, kíváncsi vagyok, hogy ti hogy látjátok, az volt, hogy ami nekik nagyon tetszett benne, hogy ha bár ugye leegyszerűsítően, és szerintük olykor kicsit túlságosan, vagy nekik az őzlésüknek túlságosan szájbarágóan adja át a film a fő üzeneteit, ők annak örültek a film után, hogy olyan társadalmi rétegekhez és olyan emberekhez is fog tudni szólni és átadni egy számukra és egyébként üzenet tekintetében számomra is fontos üzenetet, ami más csatornákon és más feldolgozásban, nem egy ilyen széles vásznú mozifilmen, nem így beharangozva, nem jutna el. És hogy innentől kezdve meg az, hogy ez az ő ízlésüknek egy picikét túlságosan olyan, hogy ki is mondom, hogy semmiképpen nehogy félreértsd, hogy mit akarok mondani, ez nem annyira számít, vagy hogy jelentőségét veszíti. Ti mit gondoltok erről?
Tökéletesen ugyanilyen érzéssel jöttem ki én is a moziból. Tehát, hogy mind a mellett, amire már a Málna is kitért, hogy szórakoztató, tehát nekem volt egy-két olyan jelenet, amikor sírva röhögtem. Tehát, hogy nekem ez a film, mint vígjáték is abszolút megállta a helyét, tehát mostanában ritkán látok olyan vígjátékot, aminél nem szekunder szégyenérzetem van, igen, hanem pont eltalálják azt a...
Kellemetlen.
Azt a finom vonalat, ahol tudok sírva röhögni, de nem érzem azt, hogy úristen, ez így micsoda, és nem kaparom a falat. Tehát, hogy egyrészt hihetetlenül szórakoztató volt, másrészt pontosan ugyanezek a gondolatok voltak a fejemben, hogy annyira szuper, hogy egy közérthető mainstream nyelven kezdett el egy ennyire fontos témával foglalkozni, és majd a későbbiekben még kitérünk arra, hogy mondjuk így milyen kritikák jöttek ezzel szembe, és mondjuk nekem milyen véleményem van ezekkel a kritikákkal kapcsolatban, de hogy szerintem ez csillagos ötös, hogy egy fontos témáról olyan platformon beszélni, ami tényleg milliókhoz elér. Tehát ezzel tökéletesen egyet tudok érteni.
Egyetértek.
És ezt mondtam volna
elér,
magamtól is.
Amúgy, szóval, hogy hát azért... mert mint az, nem az, hogy megnézik, az nekem oké, nekem az a kérdés, hogy kilúgozták-e annyira a dolgot, hogy így nem marad meg, vagy nem sokkol. Mert sokkolónak mondjuk nem nevezném sokkolónak, de lehet, hogy pont ettől megy át, szóval alapjában véve egyetértek én is ezzel. Tök szívesen beszélgetnék valaki olyannal, aki egy antifeminista volt, és hogy hatott rá a film. Vagy jó, ne legyen antifeminista, mert azért tudjuk, hogy ekkora váltás, ez nehezen megy, de mondjuk nem érdekelte a téma.
Nem foglalkozott vele.
Nem foglalkozott, és hogy e kapcsán így akar-e vele foglalkozni. Ez engem érdekelne, ez kérdőjel. Ugye egy film nem film, tehát lehet, hogy azért több ilyen kéne, hogy ez
megtörténjen.
Nekem még
egy olyan kérésem lehet, mielőtt belemegyünk az egésznek a mélyébe, hogy ha vannak olyan emberek, akik néznek és hallgatnak minket, mint én, hogy annak ellenére itt vannak most, hogy most nem látták, hogy egy nagyon tömör történet ívet, vagy ez nem lehet? Csak azért, mert hogyha mégis persze, hallgat, néz minket olyan, aki nem látta, akkor szerintem az egy hozzáadott érték.
Szerintem simán lehet egy pár mondatban. A lényege az, hogy ugye van a Barbie világ, ugye a Barbie világban nő az elnök, nő az orvos, nő a mindenki, tehát hogy ez gyakorlatilag, mondhatjuk ezt, hogy egy kvázi nők által vezetett
matriarcha
világ, és egyik pillanatról a másikra Barbie-ban elkezdtek olyan gondolatok felsejleni, hogy mi van a halál után, meg ilyenek. Tehát ami egy ilyen rózsaszín cukormázas világba abszolút nem fér bele, és kiderült, hogy ők játékbabák, amúgy, és az, aki az ő gazdája, vagy tehát a valós ember, aki elvileg vele játszik, hát elkezdett egy rossz mindsetbe kerülni, és ilyeneken gondolkodik, és ez hatott Barbie-ra, és akkor hát elérakta a fura Barbie a Birkenstockot, vagy a magas sarkút, hogy hát maradsz-e a cukorka világba, vagy rájössz, hogy mi a probléma, és miért lett lapos a talpad a lábujjhegy helyett, akkor választ a Birkenstockot, és hát ez is egy vicces jelenet volt, magas sarkút akarta választani, nem, a Birkenstockot választott, hogy ez kiderüljön, menjél. És akkor kijött a való világba, ahol kiderült, hogy így full patriarchális társadalom van, a Mattel, ugye itt a...
És a Ken vele jött, ez egy fontos
És a Ken része. Vele jött, ugye. Ken, ő róla majd kiderül, hogy, tehát, hogy ő csak Barbie mellett tudja magát definiálni, mert hogy Barbie és Ken, önmagában Ken nincsen, és nem tudja igazándiból, hogy ő önmaga kicsoda. És elkísérte Barbie-t, és hát neki az, hogy hogy a férfiak uralkodnak, a férfiak tudnak mindent is csinálni, meg elég az, hogy te férfi vagy ahhoz, hogy te vezető legyél, hát ez neki nagyon-nagyon-nagyon megtetszett a kvázi elnyomott szerepből, és...
Bocsánat, nekem van egy kedvenc jelenetem, ugye próbál tájékozódni a történelemről, hogy hogyan alakult, és Amerika, és rengeteg ló van, és van a filmben egy rész, amikor hogy elbizonytalanodott egy ponton, hogy tulajdonképpen a lovak urálják el fel,
vagy a
férfiak, mert mindenhol ketten ez a két dolog együtt szerepel. Annyira kurva szórakoztató.
Igen. És akkor itt a való világban rájönnek, hogy a Mattel az egy ilyen full szürke, dobozos gyár, zéró kreativitás, zéró színek, tehát hogy totálisan az ellentéte, amit mondjuk egy játékgyárral el tudnál képzelni, és akkor az egész board, amikor így kiderült, hogy úristen, egy játékbaba megszökött a Barbie világból, ugye látjuk, hogy kik a vezetői a Mattelnek, nulla darab nő, öltönyös középkorú férfiak, akik vissza akarják zárni a dobozba a Barbie-t, hogy ez ne legyen ebből egy kavalkád, természetesen nem sikerül, üldözés, visszamennek a Barbie világba, stb. És miközben Barbie ugye fut a való világban a mattelesek elől, közben visszamegy Barbie Landbe, és elkezdi kiépíteni a patriarchátust. És a film gyakorlatilag bemutatja, hogy hogyan, milyen trükkökkel, eszközökkel kerülnek a férfiak a hatalomba, majd pedig azt is, ahogy Barbie visszakerül, és látja, hogy úristen, mi történt, hogy azok a női Barbie-k, akik nem lettek kvázi befolyásolva a patriarchátus által,
mert hogy
brainwashdolva lettek a lányok, tehát hogy aki eddig elnök volt, az is ment és pucolta a Kennek a cipőjét, meg ilyenek, tehát hogy totálisan görbetükröt tartott, tehát hogy nem így kell elképzelni a társadalmat, de hogy a maga szélsőségeivel bemutatta azt, hogy ez hogy alakul, és hogy azt is nagyon jól bemutatta, hogy a nők hogyan tudják a férfiakat manipulálni utána. Hogy amikor a Barbie-kat kiszedték a brainwashból, hogy hogyan tudják ezt az egész folyamatot visszafordítani, és hogy milyen női trükkök vannak, amikor mondjuk így rohadtul eleged van a pasiból, de ő nyomja neked a tűznél a szerenádot, és hogy igen, de jó, tök jó, köszi, és pontosan szóra, hogy mit csinál a pasi. Szóval, hogy így mind a két oldalt ezt így egy kicsit megmutatja, és igazándiból odafutunk ki, hogy sikerül a nőknek megállítaniuk azt, hogy a fiúk megváltoztassák Barbie Land alkotmányát és patriarchális beállítódást szavazzanak meg, vagy valami ilyesmi volt. Viszont nekem a vége is tetszik a filmnek, hogy nincs egy olyan konklúziója, hogy akkor mondjuk most mi lesz, hanem csak egy ilyen elindítása annak, hogy jó, akkor ez nem változik, de valamin változtatni kell, mert az sem oké, hogy a férfiaknak semmi szerep nem jut. És akkor mellette van az a szál, hogy a Barbie, hogy ugye erre az egészre rádöbben, meg meglátja a szépségeket a való világban, nem csak a műanyag tökéletességet, meg hát, hogy a Kennél is az ő szála, hogy hogy az se lett lezárva végül, hogy akkor ő most kicsoda, hanem azzal az üzenettel tudtunk fölállni, hogy találd meg önmagad. És hogy lehet ez bármi, de nem máshoz képes definiáld azt, hogy te ki vagy. Úgyhogy nagyjából ez a film, úgyhogy most...
Egyébként rögtön az egyik kritikus pont nekem, most így ez segített is felidézni egy kicsit, és köszi az összefoglalót, hogy ugye amikor a Barbie-k visszaszerzik a hatalmat kvázi, és hogy az milyen folyamatok mentén teszik, abban sok minden van, mert egyrészt van az, hogy a férfiak versengőek, akkor hogy tudod kihasználni azt, hogy egy férfi versengő és egymás ellen fordítani őket. Cserébe a nők kooperatívak, ők összejátszottak, és akkor a kooperáció győzött kvázi a versengés fölött. Tehát volt egy ilyen üzenet is, de és akkor volt ez az egymás ellen manipulálás, meg a női, nem is tudom, cselberőnek, akárminek, valójában manipulálásnak a kihasználása, na ez nekem már egy necces üzenet volt például. Még akkor is, hogyha humor volt, mert hát nagyon vicces volt, hogy ahogy eljátszották a Barbie-k, hogy jaj, el vagyok ájulva tőle, a pasi, miközben cselt szőttek ellenük. De tulajdonképpen az, hogy a női praktikák, ahogy te is mondtad, hogy a nők milyen eszközökkel élnek, ugye egy csomószor van ez a sztereotípia, hogy a férfiak agresszívak, és akkor egymásnak esnek akár képletesen, a nők pedig hátulról manipulálva, de ez egy nagyon-nagyon toxikus sztereotípia valójában, ugyanúgy, mint nagyon sok másik is. Háttérben
csapatban a faszpiregetés ellen.
Igen, csak hogy szerintem, csak hogy ez egy pozitív színezetben volt fenntüntetve, ez a használd a saját borzasztóan rossz módszereidet, és hogy én nem tudom, vagy én nem akarnám legitimizálni azt se, hogy nőként, akkor az én módszerem az érvényesülése az az, hogy manipulálok másokat, meg cseltszövök, meg csábítok, szóval ez például nem.
Ezzel egyébként már rá is fordultunk a következő blokkra, meg kérdésemre, hogy sok vita volt arról, hogy szerintetek segíti-e a nemi egyenlőség megteremtését a film. Tehát, hogy társadalmilag milyen hatása volt, milyen üzenetet közvetített, ugye nagyon sokan piedesztára emelik azért, hogy végre foglalkozik ezzel a témakörrel, a patriarchális társadalom negatívumaival, valaki viszont nagyon felületesnek, egyenesen károsnak titulálja, akár azért, mert hogy magáról a Barbie jelenségről csak egy minimális pár mondat hangzik el, hogy mondjuk maga a Barbie milyen szinten roncsolta a nők önképét mondjuk az elmúlt évtizedekben, vagy egyenesen férfi gyűlölőnek titulálták ezt a filmet, ami szerintem egyébként nem, de sokan, sokan így. Tehát, hogy...
Valószínűleg férfiak voltak szegények,
ez így van, ez így van. Tehát, hogy Ti mit gondoltok, hogy akár látva a filmet, akár a visszajelzéseket hallva, így milyen társadalmi hatásai voltak ennek a filmnek, ha egyáltalán voltak, vagy vannak?
Egyébként szerintem, csak reflektálva gyorsan az egyik kérdésedre, ugye a Barbie ideál, mint káros, vagy nem káros dolog, tehát ugye ezt a Mattel finanszírozta ezt a filmet. Szóval igen. Nagyon vicces, hogy azért megoldották, hogy így a hamuszórás egy kicsit benne legyen, de azért ne túlzottan, tehát nyilvánvalóan ez a Mattelnak a rebrandingjéről szólt, azért ez a film alapjába véve, de hogy igen, ez például úgy, ahogy van, kihagyták, és igen, szerintem az is igaz, hogy nagyon-nagyon sok kérdést nagyon leegyszerűsítenek, és nekem, én még tartom azt a véleményt, hogy nagyon jó, hogy lett egy ilyen film, és legyen még sok ilyen film, még akkor is, hogyha valaki fintorog, mert leegyszerűsítő képet ad bizonyos kérdésekről. És akkor majd mindjárt áttérnék, ha egyébként mire van szükség.
Ebből a pozícióból, ahol én ülök, nem látván a filmet, arra tudok leginkább reflektálni, hogy szerintem kicsit mindegy, hogy mi a tartalma, hogy ez egy jó film, vagy egy rossz film, mert hullámokat vet, és az hullámok, amiket vet, az azokat a témákat boncolja, igen. Amik igen. Viszont boncolandók. Tehát, hogy most ha ezzel a filmmel kapcsolatosan arról beszélgetnénk, hogy ti is láttátok, hogy mennyire rózsaszín volt minden, és ez valami elképesztő, és nem tudom, zavarta a szemedet, vagy fú, azért az operatóri munka az nagyon-nagyon gyenge volt, hogy mit tudom én, de ugye nem erről beszélgetnek az emberek, hanem arról beszélgetnek az emberek, most így leegyszerűsítő lesz ez is, amiről kell. Tehát akkor ez igazából már jó. És akkor lehet le lehet ülni, és akkor lehet hosszan kritizálni, hogy vajon nem tudom, férfi ellenese, vagy hogy akkor itt most akkor a Mattel az mennyire szórhamut a fejére ezzel, vagy nem. De ezek már mind beszélgetések valamiről, amiről fontos beszélgetni. Szóval szerintem ez egy hatalmas pipa, a célt elérte.
Igen, nekem is alapvetően ez a gondolatom, mond.
Hát csak, hogy egy kicsit tovább fűzve ezt a témát, hogy ez a mennyire kell, hogy erről is beszélgettünk előzetesen, hogy mennyire kell, hogy a mainstreamben megjelenjenek ezek a megosztó, meg fontos témák, és hogy ez segít-e. Nagyon. Szóval kicsit átevickelve egy lehet egy megosztóbb témára. Ugye hogy mit látunk a mainstreamben, és akkor például az Oscar-díjnak a kvótázása, vagy nem tudom, hogy ők ezt így hívják el, de ugye az, hogy ami miatt nagyon-nagyon sokan most már felháborodva beszélnek, hogy milyen filmben milyen etnikumok, milyen nem identitású emberek, stb. Jelennek meg, amik szerintük nem biztos, hogy odavalók, és hogy ez azért van, mert például bizonyos mainstream filmeknél van kvótázás, hogy ilyen-olyan díjakra az a film kvalifikálhat, amiben ezek megjelennek, vagy mint téma. Egyébként téma kvótázás, az nem tudom, hogy van-e, de egyéb típusú kvótázás az biztos, hogy van, és hogy az én nagyon-nagyon markáns véleményem, igen, tehát minél több ilyen téma, és hajrá abban is, hogy ezeket az embereket is meg kell mutatni, és ennek a nagyon-nagyon egyszerű oka az, hogy ugye rengetegen, tehát az, hogy mit látunk a tévében, az nagyon tévében, moziban, mindegy, médiában, az nagyon sokak számára a valóságnak egy visszatükrözése, és onnantól kezdve, hogy nem jelennek meg embercsoportok, társadalmi csoportok, onnantól kezdve az olyan, mintha az a probléma nem lenne, nem létezne. Szóval, és akkor ezzel így átveszhetünk, én nagyon örülök neki, ha volt a témára, ja. Mert például a családtagjaimmal nagyjából havi szinten összeveszek arról, akik teljesen ki vannak borulva, hogy hát a kedvenc, nem tudom milyen könyv, hogy hívják ezt, adaptációjukba átvariálták a főhősnek a bőrszínét, és ezen teljesen
kész vannak. Az Ariel Gate például nyáron.
Igen, én a evezhetünk mindenhova, a kvótára aztán főleg. De hogy csak azt az egy gondolatot akartam veletek megosztani, hogy én szociológia szakra jártam az egyetemre, és ott volt egyszer még a legelején egy szemináriumom, ahol az egyik, ez a megjelenés, mit látunk, akkor van, hogy akkor létezik, ha látjuk. Az egyik szemináriumomon esélyegyenlőség volt a téma, és különböző kisebb ségi csoportokról beszéltük meg, hogy mennyire valósul meg az egyenlőségük Magyarországon, és itt az egyik csoporttársam, szociológia szakos hallgató, nem gondolkozott azért nagyon komplexen a témáról, azt találta mondani, hogy hát igen, hogy ő is szokott, nem tudom, utazni Németországba, él az apukája, és hogy hát Németországban rengeteg kerekesszékes van, de itthon nincsenek sokan. És akkor erre én felvetettem neki, hogy nem lehet, hogy az a különbség, hogy Németországban tudnak közlekedni a kerekesszékesek, ezért ott vannak az utcán, a moziban, a bevásárlóközpontban, a metróban, meg mindenhol, mert megközelíthető számukra, nálunk meg nem megközelíthető, de hogy csak ezt kérdeztem, és akkor erre mondta, hogy fú, az lehet, és aztán szerencsére a tanárunk mondott rá egy horribilis statisztikát, amit most nem fogok nektek tudni visszamondani, ráadásul 2007-et írunk, azért hála jó Istennek azóta nagyon sokat fejlődött Magyarország is ebben a témában. Akkor mondjuk még ott tartottunk, azért azt elmondanám, hogy az országos mozgássérült találkozót azt a ezt szervező állami szerv akkor a Marcibányi téren egy olyan terembe tartotta, amit nem lehetett kerekesszékkel megközelíteni.
Jézusom.
Szóval akkor itt tartottunk. Ennél most már szerintem jobb a helyzet, de hogy ez szerintem egy nagyon eklatáns példája annak, hogy mennyire torzítja a gondolkodásunkat az, hogy pusztán nem látjuk.
Igen.
Az embercsoportokat, vagy az embertársainkat, hogy azt gondoljuk, hogy fú, Németországban sokkal több valamire kerekesszékes, akkor igazából csak az, hogy nálunk otthon kell maradniuk, mert nem tudnak sehova eljutni.
Hát, és, ha meg, és amikor a saját csoportodról van szó, akkor meg azt gondolod, hogy deviáns az a csoport, ami nincs reprezentálva ezekben a dolgokban. Tehát valami nem oké.
Nekem így ezzel kapcsolatban az jut eszembe, mert hogy... És ezt túl lehet tolni, ezt a reprezentációt úgy, hogy kontraproduktív legyen?
Szerintem meg nem.
Szerintem is egyébként, mert hogy most az jutott eszembe, hogy most pont nem fogom tudni a sorozatnak a címét mondani, de pont egy két nappal ezelőtt egy influencer anyukának néztem így a sztoriait, és hogy sorozat ajánlások, meg minden, és hogy alapvetően LMBTQ témában ez egy nagyon jó sorozat, nagyon szeretik, az első évadot mindenki piedesztelre emelte, és hogy a második évadban ugye arról beszélt ez az influencer anyuka, hogy ő már egy picit azt érezte, és most nem lesz politikailag korrekt, de hogy már így túltolták, mert már mindenki is. Tehát, hogy nem volt olyan ember,
nem aki... Nem a valóságot reprezentálta.
Nem a valóságot reprezentálta, hanem hogy csak és kizárólag LMBTQ plusz emberek voltak a szereplők már, tehát mindenkiről kiderült, hogy valahogy oda kapcsolódik, és hogy ez segít-e az elfogadásban, vagy kontraproduktív, meg itt a női kérdésnél is, hogy lehet-e ezt túltolni úgy, hogy kontraproduktív legyen?
Szerintem igen.
Na, majd szerintem
nem.
Kezded.
Jaj, hát igen. Szóval szerintem lehet. Én szépen elkezdem. Én azt gondolom, hogy lehet, na jó. Azért árnyalnám a véleményem, azt mondom, hogy nem az, hogy lehet, hanem hogy kicsit néha kell túltolni ahhoz, hogy utána elérjen egy balanszt. Tehát, hogy igazából én azt gondolom, hogy egy csomó esetben mondjuk az LMBTQ téma, az felül van reprezentálva adott esetben a médiában, az ilyen nagyon liberális gyártóknál, mint egy Netflix, és egy csomó helyen, ide sorolhatom egyébként a pártpolitikai kommunikációt is sok esetben, de hogy én azt gondolom, hogy ez egy természetes folyamat akkor, amikor el akarunk valamit érni, hogy egy kicsit túl kell tolni azért, hogy aztán utána legyen honnan visszacsavarni. Tehát, hogyha sose tudom, tolom túl, akkor nem érek vele célt. És bizonyos dolgokban finomkodva nem lehet eredményeket elérni, viszont az az átmeneti állapot, amíg túl van tolva, az nyilván bizonyos embereknél, vagy bizonyos helyzetekben kontraproduktív, hogy mit generál, tehát még nagyobb ellenállást gerjeszt. A másik meg, hogy ebben az átmeneti állapotban vannak anomáliák, amikor mondjuk az én rokonságomban élő tinédzserek között látom, hogy mekkora küzdelmet jelent megállapítani a nemi identitásukat olykor, hogy mi egyáltalán mi van, ami most nem azért mondom, de nekünk nem jelentett problémát, hogy megállapítsuk, hogy mi van. Ők meg nem tudják eldönteni, hogy milyen betű illik rájuk, és ezen filozofálnak, ami szerintem a túltolásnak az anomáliája. És hogy de lesz egy következő generáció, hogyha megszületik az elfogadás és beáll a balansz, akinél ez ismételten nem lesz probléma, és aztán reméljük majd soha, mint ahogy viszonylag kevesen és ritkán gondolunk arra vissza, hogy micsoda csoda, hogy választójogunk van nekünk nőknek. Hát őszintén szólva, ezt én már nem érzek napi szintű hálát a 100 évvel ezelőtt élt felmenőimnek, hogy ezt bizony, hogy ezt így kisajtolták. Én cikkeket
olvastam arról, hogy a szüffrazsettek mentális épsége teljesen elmebetegnek gondolták őket.
Na, de hogy akkor igen, szóval azt gondolom, hogy ez egy kicsit ilyen, hogy csavarod az amplitúdót, túltolod, kontraproduktív anomáliák vannak, aztán célt érsz, és lecsavarhatod, és akkor beáll a balansz. Ez most nagyon-nagyon lerövidítve nekem ezekről a típusú dolgokról ez a véleményem.
Szerintem igen, én még tovább cizellálnám ezeket a kérdéseket, mert egyrészt szerintem mennyiségi túltolás nincs, tehát az, hogy mondjuk mennyit beszélünk róla, hányszor van napirenden, én ebben nem tudnám azt mondani, hogy túl lehet egy témát tolni. A hogyanban el tudom képzelni, hogy van túltolás, mint ahogy most mondtad, hogy, és nem is a tehát kontraproduktív, én valószínűleg én észre se veszem, hogy ez, én nem akadok fönt, mert nincs erre, de más szemüvegen keresztül nézek én egy ilyen dolgot, és akkor most egy más típusú nem piszi mondat hangzik el, mint mondjuk egy nálunk idősebb generáció, akinek megakad a szűrőjén ez a dolog. Tehát más a percepció is szerint ezekben a filmekben, sorozatokban, stb. Tehát el tudom gondolni, hogy milyenségi túltolás van, de mennyiségi túltolás, azt szerintem nincs pont a túltekerés miatt. És egyébként amit mondasz, hogy mit tudom én, a tinédzserek identitására ez egy milyen probléma, na hát az szerintem pedig egy teljesen másik témakör. Tehát a tinédzsereknek lehet, hogy most ez pont nehéz, de hogyha pont nem ez lenne a téma, akkor meg valami más lenne tök nehéz, mint ahogy mondjuk, amikor mi tinédzserek voltunk, akkor meg lehet, hogy az volt terítéken éppen, hogy én liberális vagyok, vagy neonáci, és akkor meg még mentek a nem tudom milyen fehérfűzős, bakancsos arcok randalíroztak a városba, szóval, hogy akkor meg lehet, hogy sokkal inkább egy ilyen ideológiai identitáskrízis volt, ami szintén identitáskrízis, csak egy más típusú identitásunkra vonatkozik. A kamaszkornak a sajátja, hogy identitáskrízisekben van, hogy megtalálja magát, és amúgy amitől most rengetegen félnek, és akár a legliberálisabb, nem tudom, szüleink generáció is retteg ettől, hogy úristen, most mindenkinek valami tök más az identitása, és ebbe útkeres, ők be vannak szarva, én azt látom ettől, mert ők nem komfortosak ebbe a világba, de valójában ez csak egy identitáskrízis, és épp a most aktuálitás, vagy most aktuális kérdésben manifesztálódik.
Ezzel egyetértek, de ettől függetlenül az, hogy ez most van, és ez szerintem, vagy hogy ez nem választható le attól, hogy ez azért is történik, mert ennyit és ennyi, ilyen mennyiségben van erről szó. Tehát én ebben a kontextusban emeltem ki, hogy ez összefügg. Nem gondolom, hogy én nem gondolom, hogy ez egy komolyabb probléma, mert mindenki meg tudja találni szerintem az identitását, függetlenül attól, hogy milyen korban születik. A kérdés az, hogy mennyire engedélyezett és elfogadott miután megtalálta magát, hogy éljen is a szerint, de hogy ettől még azt meghallani, hogy az emberek ezen azért, vagy hogy ez a gondjuk ezzel, hogy pont ez a krízis, hogy ez azért történik, mert annyira sokat beszélünk erről, mert nyilván nem beszélnénk róla ennyit, akkor ez nem történne.
Hát neki van nyitva a lehetőségek tárháza.
Hát igen, de hogy itt én ezt egy kicsit az ilyen mindenhol ez történikre próbáltam mondjuk a tinédzsereknek az identitását behozni, de értem, hogy nem akkora gond.
Picit itt az identitás krízist visszaterelném a női identitás krízisehez, ami ugye a filmünknek és a témánknak is a fő folyama, de egyébként...
Igen, tényleg a film elnézést. Igen,
nem baj, mert egyébként
amúgy
szerintem...
Amúgy az is egy identitás krízis.
Abszolút, hát I'm Kenneth, tehát, hogy így...
Ez a legjobb.
Szerintem nagyon vicces, csak egy kis side note, ugye ott ezt énekli Ryan Gosling, igen. Van egy ilyen identitás krízisben lévő musical betét dal a Ryan Goslingnak, szerintem ami egyébként hangzik. Szerintem egy tök jó dal, és hazajöttünk, mert a férjemmel néztük meg a filmet, és utána azt hallom, hogy így repeat-en hallgatja ezt a dalt, és így mondom, kokok. Aggódjak, vagy így. Mondom, egy kicsit úgy éreztem magam, mint ahogy a férfiak érezhették magukat, amikor a Miley Cyrusnak kijött a dala, hogy I can buy myself flowers, és hogy minden nő ezt hallgatta, és akkor a pasik így nem tudták, hogy mit csináljanak. Most a férjem hallgatja a Kendallt.
Nem vagyok elég művelt a popkultúrában, de majd meghallgatom a Miley Cyrus-t.
Az egy jó dal egyébként.
De már mielőtt tovább bevezünk, még egyetlen egy szájnótom lehet, vagy hogy mondjuk
persze.
Ezt magyarul ide.
Igen.
Megjegyzés ide, hogy ez a túl lehet-e tolni, vagy nem. Mert azért mégiscsak, bár én nem készültem jegyzettel már, de hál' Istennek nemrég olvastam egy kutatást, amiben azt taglalták, hogy az ilyen kollektív cselekvésekben, mint amilyen a tüntetés, most csak egy példát mondok, tüntetés, ez egy klasszikus ilyen kollektív cselekvés, az ilyenekben való részvétel akkor jó-e, hogyha ilyen provokatív, és így a normákat kicsit szétfeszíti, feszegeti, mint például, nem tudom, egy felgyújtanak egy autót, vagy betörnek egy ablakot, ez mondjuk így a többség számára egy progresszív vagy agresszív cselekvés, vagy békésen zajlik a szabályok szerint. És akkor az hozta, és hogy ez valójában ezzel elnyerik-e a közvéleménynek a tetszését azok, akik tüntetnek, vagy pont, hogy kontraproduktív lesz. És az volt a cikknek a megállapítása, nagy-nagy ilyen metaanalízis volt, hogy valójában, mivel ilyen tök eseti, mert hogyha például korrupt, meg ilyen megbízhatatlan kormány vagy állam van, akkor az ilyen sokkal progresszívabb cselekvések vagy az is oké, meg azt is támogatják, és hogy arra jutott, hogy mind a kettőt kell csinálni, mert van, akit ez fog megszólítani, valakit pedig az, meg akkor legalább a sajtó napi rendben tartja, ami viszont iszonyatosan fontos.
Attól függ egyébként, nyilván most nekem vannak barátaim, akik csak hogy ugye, hogy mi a helyzet, akik Dániában élnek, és ott volt valami adó téma miatt egy tüntetés, és utána a sajtón az a cikk söpört végig, hogy milyen koszos maradt az a köztér, miután elmentek a tüntetők, és hogy már ez felháborodást keltett az emberekbe. Tehát azért, amikor az van, hogy van egy nagyon stabil, kiszámítható jogállam, és egy jól működő demokrácia, és hogyha kivonul néhány száz ember, és azt mondja, hogy ezt ne, akkor az hatással van a döntéshozóra, és azt mondja, hogy ja, hogy itt valami nem tetszik, akkor álljunk meg, nézzük meg, kezdeményezzünk párbeszédet, ilyen az államberendezkedés, akkor ott egy tök nagy gond, hogy kosz marad a tüntetés után.
Igen.
Na most ezt nem tudom elképzelni Magyarországon, hogy azt hozza le a Telex, hogy nagyon koszos volt a Kossuth
tér. Hát a Telex tegnap. Nem, de azért a kormánysajtót el tudjuk.
Igen, de az megint egy másik kérdés, jó, hogy ez miért történik. Mert az
minden
meg
esetre a békéseknek szóljon a békés tüntetés, szóval, hogy így mind a kettő úton kell menni, csak ezt akartam még elmesélni nektek.
Szuper. De egyébként meg ezzel egyet tudok érteni. Igen.
Valamit kérdezni akartál?
Igen. Igen. Azt akartam kérdezni, hogy ha már a női identitás kérdése, meg egyébként akár Kennel kapcsolatban a férfi identitás kérdését is majd kicsit elővehetjük, mert hogy azért így összekapcsolódik a kettő, hogy...
Még rengeteget tudunk róla.
Igen. Hogy ugye itt is egy identitás krízisről beszélünk, tehát, hogy mondjuk ott van egy tini lány, vagy akár a mi korosztályunk is, elmenjünk randizni. Most akkor a férfi fizet, vagy felesbe fizetünk? Hogy reagálok arra, amikor kinyitja az ajtót? Mit tudom én, ugye abban a korban vagyunk, hogy egyre többen családot alapítunk, hogy reagálunk arra, hogyha valamelyik barátnőnk, ismerősünk azt mondja, hogy figyú, nekem ez az életem értelme, célja, hogy anya legyek, és otthon leszek, és én kiszolgálok mindenkit otthon, és én nem vágyom másra, vagy hogy reagálunk arra, amikor valaki azt mondja, hogy nem, én nem szeretnék gyereket, mert én ennél mondjuk önzőbb vagyok, és ezt kimondom, hogy én nem szeretnék erre...
mai világban már nem akarni gyerek,
vagy
igen,
klímavédő
vagyok,
meg tehát, hogy, és hogy, és hogy ezek a típusú kérdések, felvetések, párbeszédek hogyan hatnak arra, hogy majd egyszer talán eljussunk oda, hogy egyenlőség. Tehát mondjuk, ha én az a típus vagyok, aki tök jó, nagyon várom a kisbabámat, családunk lesz minden, de már mondjuk már most tudom, hogy alig várom, hogy pár hónap múlva visszajöjjek dolgozni, és felnőttek között legyek.
De közben nagyon renitens vagy, te már múltkor is mondtad.
Igen, én is, ha emlékszem.
Jó, hát tudom.
Ez nagyon szara volt. Nem szeret terhes lenni, azóta rémálmaim vannak.
De hogy közben meg, ha én azt mondom, hogy támogatom azt a barátnőmet, akinek meg tényleg ez az élet célja, hogy ő anya legyen és otthon legyen, akkor az, hogy ha most így, ez az egyrészt másrészt, ez mennyire tud segíteni,
azt
vagy...
Az alapvető probléma szerintem az, hogy értékek között nem érdemes hasonlítgatni. hogy az egy érték, hogyha én három gyereket szeretnék nevelni otthon. Az is egy érték, hogyha én három gyereket szeretnék nevelni, és közben vezető politikus akarok lenni. Mert én számomra az érték az meg, tehát hogy az, hogy mi miben találunk értéket, és azt hogyan manifestáljuk a saját életünkbe, ezek kettő között hasonlítgatni nem érdemes. És a probléma addig biztos, hogy fönnáll, amíg egyrészt másrészt azunk. Tehát csak az lehet érték, aki szépen három hónap után visszamegy a munkaerőpiacra, vagy csak az lehet érték, aki soha nem megy vissza a munkaerőpiacra, amíg nem fogadjuk el, hogy mind a kettőben van érték, csak más, és mind a kettő értékválasztás oké, okay, és nem abnormális, addig nem fogunk egyensúlyi pontba jutni, de egyik oldalnak sem érdemes szerintem a másikat támadnia, hanem mind a kettő oldalnak meg kellene tudnia látni a másik oldalnak a választásának az okait, és elfogadni azt. És akkor kész vagyunk.
Én ezt két... Igen.
Lehet háromban is.
Jó, próbálom struktúrálni a gondolatot. Egyébként tök vicces, mert ahogy beszéltél, pont azon gondolkodtam, hogy ha egy apuka azt mondja, hogy ő marad otthon gyesen, és nem tudom, hát akkor az úristen, de cool, és progresszív, és ah, de jó, férfias. És amikor, igen, ha valaki, valamelyik barátnőm azzal találna meg, hogy ő mostantól háziasszony, bocsáss meg, háziasszony az ő célja és női principiumának beteljesítése, akkor lehet, hogy néznék egy nagyot, és hogy úristen, de sztereotípan gondolkodok én is, de hogy azért szerintem a probléma az nem ott van, hogy értékek között teszünk különbséget, hanem hogy ez az értékrend általában bevonz egyéb más értékeket, amik viszont szerintem már destruktívak. És ott viszont már tudok köztük különbséget tenni. Mondok egy példát, tehát az, hogy háziasszony vagyok, és mondjuk a férjem eltart, mert hogy azért azt lássuk be, hogy ez a két dolog összekapcsolódik, és sok-sok gyereket szülök, és akkor az például hogyan kapcsolódik ahhoz, próbálok valami jó példát mondani. Hogy én mondjuk hogyan nevelem a lánygyerekemet. És hogy például felismerem-e azt, hogy ő lehet, hogy valami teljesen mást akar. Vagy például a anyagi kiszolgáltatottság egy ilyen helyzetben. Hogy mi van, ha nem tudom, kiesik a férfi, és akkor mit kezdek azzal a helyzettel. Vagy hogy én nem képzem magam emiatt éveken keresztül, vagy nem termelem a GDP-t éveken keresztül. Szóval, hogy én nehezen tudom ezt ennyire izolálni például, hogyha valaki előáll azzal, hogy ő csak és kizárólag háziasszony akar lenni egész életében át, hogy nekem biztos, hogy lennének fenntartásaim, és igen, egyébként nekem például klímafenntartásom is van, szerintem két gyereknél senki ne csináljon többet, mert túl népesedünk, de ez már egy nagyon másik téma.
Egy a fenntartás.
Igen.
Nem értek egyet.
Na.
Te semmivel lényegében, amit mondtál, mert hogy ezek, igen, ezek nem izolált dolgok, de hogy ha ők megtehetik ezt, és neki ez a kiszolgáltatottság oké, akkor hogy jövök én ahhoz, hogy megítéljem őt azért, mert ő egy olyan helyzetet választ, ahol neki tök rendben van főállásnak tekinteni a gyereknevelést, és mivel azért azt tudjuk, legtöbbünknek vannak barátai gyerekekkel, hogy amúgy az tényleg nagyon kemény meló, és igazából tök nehéz mellette munkát fenntartani, főleg, hogyha mondjuk nyilván egy ilyen kapcsolatban valószínűleg nem arányosan oszlanak meg a gyerekkörüli terhek alapból, tehát valószínűleg ott már nekik van egy értékválasztás, hogy az anyuka mennyi mindennel csinál többet a gyerekek körül, akkor mondjuk erre rá vannak kényszerűdve. Az nem tanul, nem fejlődik, hát nem is rá igénye. Vagy a gyereknevelésbe fejlődik, és a gyerekeinek a jövőjébe. Az pedig nekünk innen most, hogy csak hogy minden példádra mondjak valamit megállapítani, hogy ő ettől úgy neveli a gyerekét, hogy te is csináld ugyanezt, ezt ugye nem tudjuk, hogy
ez valóban ebbe
így van, mert én például azt is feltételezem, hogy mondjuk egy olyan anyuka, vagy egy olyan, vagy nem inkább mondom a saját példámat, az én szüleim, azok orvosok, és magánpraxist építeni tudó orvosok voltak, amikor pici gyerek voltam, és szülésznő, hogy ugye szédesapa, és egy szájsebész anyuka, és 88-ban születtem, 90-ben rendszerváltás, amikor kisiskolás voltam, akkor ők magánpraxist építettek annyira intenzíven, hogy lényegében nem láttam őket. Ennek nagyon-nagyon sok előnye volt, mert volt plusz keresetük az állami egészségügyi kereset mellett, ami akkor se volt egy olyan pénzben dúskálós korszak, És akkor ebből lehetett síelni menni télen, meg el tudtunk menni Hollandiába egy évbe, vagy a Balatonra, vagy szóval, hogy volt belőle, úgy tudom, egy nyaralás, meg volt belőle egy jó középosztálybeli élet, de nekem nincsen emlékem a szüleimmel se esti meséről, se közös játszásról, se semmiről, és őszintén szólva, én ezt nagyon sajnálom szerintem, én ezt a példát nem akarom követni, szerintem ők nem jó work-life balanszt alakítottak ki,
de
és
hát
én
beérném
kevesebben. Nem, igen, csak most azért
hát igen,
mondom,
csak
hogy...
ezért mondom, hogy tegyük föl, hogy szerinted például egy ilyen elcsúszott helyzetben, ahol mondjuk csak a fér csávó gürizik, és a nő meg csak otthon van, például elkerülhető az, hogy úgy tekintsenek mondjuk a házi munkára, most csak egy példát mondok, hogy az közös felelősség, és ne evidensen a nőnek a dolga legyen, mert mondjuk azt mondjuk, hogy a nő főállásban neveli a gyerekét, és akkor ő azon
szerintem
kívül
nem
még...
elkerülhető. Tehát, hogy ha otthon van az anya, akkor a gyerek szemében is az anya az, akinek ez a munkája.
Hát igen,
hogy
csak hogy én ezt challenge-elem, hogy ez mennyire igen. egészséges, hogy erre így tekintünk, hogy mennyire...
De ez is tud egyébként szerintem a pont a vice versájára elsülni, tehát hogy én olyan közegben nőttem föl, hogy nekem meg vállalkozó volt apukám, családi vállalkozás, rengeteget dolgozott, cipőkkel foglalkozott, úgyhogy szerintem most a nézőknek sok mindent megmagyarázok magammal kapcsolatban.
Hát nem biztos, hogy látják a cipődet.
Hát, divat.
Igen.
És hogy anyukám, ő meg igazándiból nagy részben otthon volt. Valamennyit így besegített a családi vállalkozásba, de gyakorlatilag ő volt otthon. És igen, én nekem ez egy olyan példa volt, hogy persze tök kényelmes volt nekem akkor így, de hogy én tudtam, hogy én ezt nem szeretném, mert például láttam azt, hogy amikor felnőtté váltunk, akkor mennyire nehéz volt anyunak ezt így kezelnie, mert hogy az, ami eddig a fő feladatköre volt, az úgy kiüresedett, mert hogy lett két felnőtt gyereke, és hogy, de ez én vagyok, és én rácsatlakozva Lucára, én nagyon próbálom magamban például ezt a mentalitást teljes mértékben gyökeresztetni, hogy mindenki azt csinál, ami neki a legjobb, és nehéz. Kurva nehéz, bocsánat,
hát
a kifejezésért.
Azért, mert a saját értékrendünk nyilván igen. sokkal közelebb áll hozzánk, mint mások
igen, igen. És
meglepő módon.
És hogy tehát én is, amikor, mit tudom én, tehát kicsit a gyerekvállalástól elvonatkoztatva, akár karrierutakban, akár ki hogyan viszonyul a barátságokhoz, vagy a társadalmi élethez, és hogy basszus, hogyha ő ebben érzi jól magát, és ő ebben érzi azt, hogy kiteljesedik,
jó,
akkor ki vagyok én, hogy ebbe
beleszóljak. Hozok nektek még egy példát, szélsőséges példa lesz, csak hogy kíváncsi vagyok, hogy, hogy bántalmazó kapcsolat.
Igen.
Beleszólsz kívülről, vagy érezze jól magát? És ez egyébként, ez rengeteg dologra igaz, tehát mondhatnánk, most nem akarok nagyon távoli társadalmi példákat mondani, de mondjuk beleszólunk-e abba, hogy nem, ezt nem akarom idehozni a arab nő kérdésére, de most rájöttem.
Mint hogy a bántalmazó kapcsolat, az, tehát hogy mondjam, ez kicsit már hogy bántalmazó, hogy szerintem, nem tudom, csúnyán szól hozzá, vagy büntetőjogi kategória, mert
tegyük föl, nem büntetőjogi kategória, de a verbális abúzusra, például én nem tudom, nem nagyon terjed ki a büntetőjog, tehát mondjuk egy verbális abúzus. A barátodon végignézed, hogy egy ilyen dologban van, beleszólsz, nem szólsz bele, megítéled, nem ítéled meg. Igen.
Valószínűleg megpróbálnám úgy elkezdeni ezt a fonalat felvenni, hogy ne úgy tűnjön, hogy akkor én beleszólok, hanem megpróbáljam megismerni az ő helyzetét, és valahogy így úgy
de mit gondolsz fel. Róla? Neki jó? Ő azt gondolja, hogy neki ez így jó. Mit gondolsz? De, mert most arról beszélünk, hogy mit gondolunk ezekről.
Igen, csak megítéljük, nem értem, vagy hogy nem. Hogy jön ez ide.
Miért?
Azért, mert amikor arról beszélünk, hogy bántalmazás... a bántalmazás az, hogy mondjam, egy egyértelmű ellentéte az értéknek. És abban, hogy te otthon neveled a gyereked, lehet értéket találni. Abban, hogy valaki bántalmazza a másikat, nagyon nehéz értéket találja.
Ez az a te értékrended már megint csak. Tehát, hogyha ő
de nem, de érzi... a bántalmazás az, hol, az, ki, mi, az a bántalmazót leszámítva.
Olyan kinek, szempontból értelmelned, hogy az, hogy mi, honnan mondjuk ezt bántalmazásnak, és honnan, tehát meddig mondjuk azt, hogy ők ilyenek, és honnan mondjuk azt, hogy ez már egy bántalmazó kapcsolat, ez személytől függ. Tehát, hogy most totál más dolog, BDSM. Tehát, hogy így...
Tényleg nagyon más.
De, hogy nekem az már egy no-go, tehát, hogy nekem az kvázi egy kicsit a bántalmazás egy formája, de valaki meg ezt tényleg élvezi, és tudja, hogy ez milyen. Meg hogy
hogyan kell ebben működni. Muszáj megkérdejelek a hallgatók tehát, és hogy... nézőkedvéért, hogy azért mondd el, hogy most miről beszélsz, azzal együtt, hogy így nekem ilyen eléggé határom van, hogy most ez ide bekerült, de most már egyrészt bekerült, másrészt meg én speciál ezt a rövidítést körülbelül két hónapja ismerem, szóval lényegében én sem érteném, hogy miről beszélsz, ha egy fél évvel visszatekerem.
Már a bántalmazást, vagy a BDSM-et?
A BDSM-et.
Őszinte leszek,
ja.
De maga nem
ja, tudtad. Ja, azt én sem értem, jó, oké, megnyugodtam.
Nem, tehát, hogy na, akkor megpróbálom megfogalmazni, hogy ugye itt beszéltünk arról, hogy bántalmazás, és beleszólunk-e vagy ne, hogy mi mit gondolunk, hogy ez jól neki vagy nem. És ugye a BDSM az az olyan típusú szex, ami ez a nagyon durva, legalábbis az én szótáramban, ha nagyon rosszul ismerem ezt a fogalmat, akkor kedves hallgatók, nézők, majd írjátok meg, és javítsatok ki. De az én szótáramban ez az ilyen, nagyon agresszív, nagyon durva típusú szexuális együttlét, ahol nagyon sokszor van alá és fölé rendelt, és nem tudom. Tehát, hogy nekem ez hogy én most itt beleszóljak abba, hogy neki ez jó, vagy nem jó, tehát az én értékrendem szerint
persze, de az,
nem
hogy
jó.
Hogyha ez konszenzuson hogy... alapul, akkor oké, csak a málna bántalmazást mond, a bántalmazásban nincs konszenzus.
De ez de az is konszenzuson alapulva, hogyha nem száll ki. Hát miért?
Hát ha nem száll ki, hát és azért, elfogadja, mert ő nem érzi azt, hogy ez bántalmazás, hanem ő abban a kapcsolatban.
Jaj, nagyokat veszekszünk, utána nagyokat szexelünk.
Igen, tehát hogy hol húzódik az a vonal, ahonnan te megítélheted azt, hogy ez a másiknak rossz. Tehát én erre próbáltam reflektálni azzal, hogy alapvetően, Luza, veled értek egyet, hogy mindenki azt csinál, amit akar, de abban meg igaza van Málnának, hogy vannak azok a szélsőségesebb esetek, amikor már mondjuk egy barát esetében nem hagyhatod szó nélkül a történteket, és bele kell szólni abba, hogy ez merre megy. De most nagyon-nagyon-nagyon-nagyon elkanyarodtunk, úgyhogy egy picit visszaterelném oda, hogy nem olyan nagyon durván vissza, hogy... Nem a rózsaszín volt a cukornak a kérdésére, hanem hogy az, hogyha nagyon sokan máshogy élik az életüket nőként is. Tehát máshogy definiálják magukat, más tekintenek a saját principiumuknak, az sok esetben kicsit... controversial, tehát hogy ellentétes folyamatokat tud elindítani abban, vagy tud generálni, vagy fokozni abban, hogy küzdjünk a nemi egyenlőségért. És mert hogyha a férfiak is azt látják, hogy jaj, hát ez a nő, ez tök jó, tök szívesen otthon marad, ő meg karrierista, nem akar gyereket, tehát hogy tudom azt, hogy minden nő más, és nem lehet úgy beszélni rólunk, hogy a nők, mert mindenki más értékrend szerint él. De hogy ahhoz, hogy egyszer eljussunk odáig, hogy egy egyenlőséget lehet nagyjából húzni a szerepek között, vagy nem is egyenlőséget húzni, de hogy tényleg ne mi legyünk a kettes számú nem, hanem mindenki ugyanannyira számít. Mik lehetnek a jó eszközök? Tehát, hogy hogyan lehet akár a nőket, akár a férfiakat abba az irányba terelni, milyen eszközökkel, lehetőségekkel, és itt már egy icipicit beszéltünk a kvótáról, hogy...
hogy a következő téma.
Igen, hogy egyszer eljussunk odáig, hogy nem tudom, 18% vagy 10% reprezentálja a parlamentben a társadalmunk 50%-át.
Őszintén vagy nem szóval tudom. Szerintem ez meg fog történni magától. Szerintem ez a folyamat...
Szerintem nem.
Halad, teljesen jó úton vagyunk, fel fog nevelődni a mi gyerekeink generációja, egyre több és több olyan szülőtől, aki nem gondolkodik a női nemről második utasként.
De te ezt tényleg így gondolod?
Én vagy ezt halálosan komolyan így gondolom, hogy ez meg... Nem azt mondom, hogy nem kellene kezdeményezések, és hogy nincs szükség, nem tudom, a sisterhoodra, meg nincs szükség most közéletnél maradva arra, hogy mondjuk legyenek női politikusok, és hogy legyen női politikusoknak akármit, ahogy létezik is a női politikus képző, és hasonló kezdeményezésekre nincs szükség, félre ne értsetek, csak azt gondolom, hogy nem ilyen vasakarattal és vasszigorral lehet ezt egy társadalmon átvinni, hanem egy lassú folyamattal, edukációval, a megfelelő alulról jövő kezdeményezésekkel, vezető példákkal, tehát hogy mi például egyáltalán nem értünk egyet lényegében semmivel az, amit ez a kormány csinál, és egy undorító szarzsáknak tartok mindenkit ebben a kormányban, ezt így kimondom, majd biztos visszaköszön a propagandából, ezt gondolom rólatok. De például ennek az államnak a vezetője jelenleg egy nő. Az már más kérdés, hogy ő milyen értékrendet közvetít.
Hát sőt, ő egy pipa bassza meg, ez az legidegesítőbb
a dologban. De hogy egy nő, egy konkrétan a mi köztársasági elnökünk az egy nő.
Igen, ettől függetlenül Európában alulról a másodikak vagyunk a Gender Equality Indexen, és Lengyelország csak azért van előttünk, mert náluk ugye be van tiltva az abortusz.
Jó, én ezt most nem ezért mondtam, csak hogy mondjuk én például nagyon szívesen megnézném, hogy az visze, nem hozzánk, de mondjuk a fideszes politikába több nőt, hogy Novák Katalin a köztársasági elnök, mert ha igen, akkor ez például egy tök jó dolog.
De miért a saját válaszod?
Hogy vissza Novák Katalin nőket a politikába?
Mondjuk, igen.
Nem tudom őszintén.
Én rohadtul meg lennék lefő, hogy ezzel a családmodellel ő bármit, bárhova, bárkit is vinne.
Jó, csak na mindegy, szóval én alapvetően azt gondolom, hogy jó irányba haladunk.
Egyébként az edukációval általában az egy elég jó közös platformról számára, hogy abban tudunk gondolkodni. Abban én is gondolkodok, és egyébként szerintem a kvóta az egy tüneti kezelés. Uh-huh. Tehát nem azt gondolom a rendszer szintű változásoknak a legkirályibb útjának, de egy olyan tüneti kezelés, ami hosszú távon is ki tudja fejteni hatását, és szükséges, és szerintem azért szükséges. Tehát ugye a kvótázást azt mindig szerintem félreértelmezik, mert
kicsit
az...
Mert van már, ugye, igen, hogy mi az a kvóta.
A kvóta, egyáltalán, ugye az, hogy...
Egyáltalán nem mindenki pörgeti ebbe a mindennapjait.
Igen, és hogy a kvóta az, hogy mondjuk bizonyos, akkor ha a nőket nézzük, akkor egy pozícióra, vagy pozíciókra a jelöltek közül X számú nőt válasszanak ki.
Vagy van nemi kvóta, hogy mondjuk X nő, X férfi, X
igen,
nő, X férfi.
Igen, nem csak női kvóta van valójában.
Nem csak arról van szó, hogy hány nő, hanem a nemi eloszlás van így beszabályozva.
Egyébként a nemi kvótát illik használni, igen. Nem is a női kvótát, hanem a nemi kvótát pont ezért. És hogy mit gondolnak az emberek, hogy mit jelent a kvóta? Az emberek azt gondolják, hogy kiválasztunk, nem kompetencia alapján, amúgy is mit jelent a kompetencia, mindegy, nem kompetencia alapján választunk ki embereket, hanem a nem identitásuk alapján, vagy biológiai nemük alapján, még inkább. És hogy ezt nem tudom, hogy miért ezt terjedt el, amikor a kvótának nem ez a lényege, és nem ezt hivatott csinálni, hanem azt, hogy van egy kompetens poolunk, és abból a kompetens pool, ezt nem szoktuk magyarul használni, egy medence, de csoport,
merítés.
Tehát egy merítés, köszönöm, tehát abból a kompetens merítésből az egyéb szempontok, hogy mi alapján válasszuk ki a megfelelő embert, ott a nemi arány is egy fontos szempont. Az nem azt jelenti, hogy oda nem kompetens embereket választunk, hanem az, hogy, hogy a szempontrendszerbe beemeljük azt is, hogy nemi arány. És és hogy szerintem tüneti kezelés azért, mert persze tök jó lenne, hogyha erre az emberek maguktól is, vagy nem kéne figyelni, mert ez egy evidencia lenne, hogy ugyanannyian, eleve ugye ugyanannyian jelentkeznek a nők, de mivel itt sérülni szokott a dolog, hogy általában nem ugyanannyi nő jelentkezik, ez már egy probléma.
Pedagógusnak, vagy ápolónak, vagy óvodapedagógusnak,
hát meg nem annyi férfi. Tehát igen.
Tehát, persze. Hogy igen. Alapvetően én is ebben Málnával evezek egy csónakban, tehát, hogy én is alapvetően inkább tartom magam kvótapártinak, és bár abban egyetértek Lucával, hogy ez egy olyan folyamat, ami alakul, szerintem ezen a folyamaton a kvótával határozottan lehetne gyorsítani. Tehát, hogy azért vannak előttünk olyan nyugat-európai példák, leginkább skandináv példák, ahol a kvóta bevezetésével gyakorlatilag ezt a több évtizedes folyamatot egy-két évtized alatt meg tudták ugrani, és most már ott tartunk, hogy van, ahol meg a férfiak vannak, kvázi már kezdenek kisebbségben lenni, holott mondjuk 30 évvel ezelőtt még abszolút férfi uralt.
Én csak nekem ezzel az a bajom, ezzel a kvóta kérdéssel, tök őszintén mondom, hogy iszonyatosan nehéz jól csinálni. Tehát ugye, amit a Málna mond, hogy van egy kompetens merítés, és abból választok, igen, de hogy pontosan hogyan tudom úgy kiválasztani jól, hogy ebből a kompetens merítésből ne torzítsak az eredményemmel, és ne szülessen meg az érzet a választás bármilyen kvóta szerinti kiválasztás után, hogy bizonyos, mondjuk nők azért kerültek csak oda, mert szempont volt a választás, és közben lehet, tehát hogy is elesett ugyanolyan jó ember, pusztán azért, mert a másik nő, ez alapvetően nekem...
De ha egy ugyanolyan ember esik el, akkor de hogy, innentől kezdve miért
de hogy van, van hogy... pontosan ugyanolyan? Tehát van két teljesen egyforma jelölt,
nincs.
Akiből az egyetlen különbség az, hogy nő. Tehát, hogy támadható számomra az a helyzet, ahol csak ez a dolog fogja tudni elkülöníteni a két embert, mert nincs két tökéletesen egyforma ember, és igazából én most nőként mondom azt, hogy mondjuk egy kvóta szituációba én bekerülök egy pozícióra a kvóta miatt, akkor kettő problémám van, ami ezután következhet. Az egyik az, hogy én nem akarok kvóta nő lenni. Tehát én ezt az érvet magammal kapcsolatban, hogy én azért kerülhettem ide, mert kvóta volt,
hát
nem akarom kapni.
De hát kimondják, hogy te egy kvóta nő vagy, hát érted? Ez is a...
Ez egy komoly probléma.
Ez is a férfiak.
De azt én értem, hogy a férfiak mondják Málna, de ha nincs kvóta, akkor nem tudják fölhozni. Ha meg van kvóta, akkor föl tudják
na
hozni.
Na jó, de te annál egy erősebb, intelligens nő vagy, mint aki bedőljön annak, hogy ő fölhozta azért, mert a férfi maskulin egója megsérült ebbe
a dologba. Értem,
de
ettől függetlenül azt gondolom, hogy nem arra van szükség, hogy akkor ezt a típusú problémát kinyissuk, hogy bezzeg, te csak kvóta nő vagy hogy nem is kerültél volna be, vagy
de
ezek
fiú,
minden kerültek
volna ide. De a nőknek
a
nagy
ide.
Része még akkor is úgy érzi, hogy nem kellett volna bekerülnie, ha nem kvótával kerül be. Tehát, hogy valójában a problémánél sokkal mélyebb, és szerintem...
De ezért mondom, te is ezt mondtad, hogy ez csak tünet, hogy én szerintem nem fentről lefele van az erőszakkal való megoldásnak a jó iránya, hanem a lentről felfelé, ahol megszületnek azok a nők, akik nem ijednek meg a férfiaktól, és elindulnak a pályán,
de
és végigcsinálják.
De ha nem indul át kettő, hogyha nincs bent nő a döntéshozóba, akkor hogy a tökönbe fogunk olyan irányt venni, ami egyszer csak azt mutatja, hogy nem tudom, esetleg ne a versengés legyen az a készség, amire szűrsz, hanem a kooperáció, csak hogy az első példával ér. Tehát, hogyha nincs bent a nő, akkor nem születik olyan döntés, amivel azt fogod támogatni, hogy egyszer csak majd ott több kislány legyen, vagy több nő legyen. És egyébként a kiválasztásra...
Nem nézed ki a férfiból, hogy női szempontot képes képviselni?
Nem.
De
sokakból nem.
Azt, sokakból ezzel egyetértek, csak hogy ilyen alapon viszont akkor kinyitjuk azt a kérdést is, hogy van női kvóta, akkor legyen már mindenféle egyéb kvóta is, mert ha a férfi a nőt nem tudja képviselni, a nő is magát tudja, akkor mindenki magát tudja csak képviselni, akkor hát még csak igen, női kvóta van.
Hát mert bizonyos szitukban fontos az igen, egyébként én etnikai kvótákkal is egyetértek, ahol ez releváns.
De nem ezért mondom, csak hogy akkor érted, hogy én kinézem a megfelelően edukált és az abban a, hogy mondjam, gondolkodásmóddal operáló férfiből, ami én is vagyok, hogy fölfogja azt, hogy szükség van azokra a szempontokra, amiket egy nő tudna behozni, ezért úgy irányítom a helyzetet, hogy be tudjon ide nő kerülni. Én ezt elhiszem most, tehát hogy most elvonatkoztattam Magyarországról, ebben a rendszerben itt, ez semmilyen szinten nem valósul meg, de hogy...
De más helyzetekben meg nem kell már tüneti kezelni feltétlen. Tehát ez ebbe igazad van, tehát ahol nincs szükség erre a tüneti kezelésre, ott ne kvótázzunk. És egyébként csak még egy gondolat erre a kiválasztásra, hogy...
Muszáj lesz, hogy lekerekíteni.
Jó, csak egy utolsó gondolat.
Nagyon.
Hogy a kiválasztásban például pont ez, amit mondtál, hogy döntöm el két egyforma között. Hát például az, hogy nem azt nézem, hogy mondjuk milyen tapasztalata és lexikális tudással érkezik valaki egy szituba, hanem milyen készségekkel érkezik egy szituba. Hát ez pontosan tudod, hogy mi a kettő közötti különbség.
Én tudom, hogy... csak az örvénydögügyi vagyok.
Igen, csak hogy például ott a nők azért már mondjuk egy szülés után, vagy nem tudom hány gyerek után visszatérő nő, akinek lehet, hogy nincs meg ott az a versenyképes tudása, de olyan készségei vannak, ami lepipál mindenkit, akkor talán ez lehet egy masszívabb szempont a kiválasztásnál.
Nagyon szomorú vagyok, mert muszáj vagyunk megkerekíteni lassan ezt a beszélgetést, és én ezt egy olyan sztorival kerekíteném le, hogy egyébként Széldettivel volt még egy pár évvel ezelőtt egy beszélgetés.
Aki nő, csak szólok, és politikus, és kvóta nélkül bejutott a parlamentbe.
De ő volt a kvótanő. De ő LMP-n belül volt kvótanő, és ő ezt üdvözölte utólag, mert hogy lehetőséget kapott arra, hogy bebizonyítsa. Kellett egy pár év, mire levakarta magáról, hogy ő nem kótanő, hanem igenis ott van, és csinálja, és releváns eredményeket ér el, de ha nem lett volna kvóta, nem tudta volna ezt megcsinálni. És jó, ezt... Na mindegy, tehát, hogy ezt most csak egy ilyen...
Hogy mondjam...
És nem lenne rőcsei.
De ezt akartam pont mondani, igen, hogy én nem vagyok teljesen kvóta ellenes, vannak a jó példák, vagy ellenpéldák, mert a Momentum frakciójában is van a Lőcsei Lanyos, és ha nincsen, nem áll úgy tavaly a helyzet, ahogy állt, hogy már pedig kell cigány a listára, akkor a Lajos most nem lenne országgyűlési képviselő, és szerintem elképesztően jó dolog, hogy a Lajos országgyűlési
szerintem
képviselő.
Szerintem az egyik legjobb politikusunk.
Konkrétan. Nagyon csodálatos dolog, hogy a Lajos ott van a parlamentben, innen is üdvözlünk, és szeretünk Lajos. Úgyhogy szóval én itt az ördögügyvédjét akartam játszani, igen, mert azért szerintem nagyon, nem tudom, hogy mondják jól magyarul ezt a slippery slope-ot,
igen,
de hogy csúszós lejtő. Igen. Csúszós lejtő ez a kvóta, és csak erre akartam igazából én rávilágítani, hogy iszonyatosan sok kérdést vett fel, hogy ezt hogyan érdemes úgy csinálni, hogy aztán utána ne megbélyegzés legyen a vége.
Nagyon nehéz most így egy lezárást mondani erre az adásra, mert hogy itt... Sok mindent is érintettünk, nagyon sok mindenben nem értettünk egyet, és nagyon remélem, hogy akik hallgatnak, néznek minket, elértük azt, hogy így beindítsunk bennük gondolkodást, és akár párbeszédet a környezetükkel, akár identitásválságról, akár kvótakérdésről, akár a mainstream kultúra szerepéről, a nemi vagy bármilyen egyenlőség megteremtésének érdekében. Elnézést, ha picit csapongtunk, de szerintem az átjött, hogy élveztük ezt a témát mindannyian, és mindenkinek volt hozzáfűzni valója. Úgyhogy én igazándiból azzal zárnám le, hogy köszi csajok, nagyon szupi beszélgetés volt, és beszélgessetek ti is otthon ezekről a kérdésekről minél többször, minél több emberrel, mert fontos, mert akkor lesz változás, hogy ha beszélünk ezekről. úgy, tabuk hogy nélkül. Tabuk nélkül, akár konfrontálódva és vitázva. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy hallgattatok minket, és mielőtt elmondanám a kötelező búcsúszöveget, 2 darab szolgálati közleményem lenne röviden. Az egyik az, hogy nagyon szépen köszönjük az elmúlt 1 évet nektek, nézőknek, hallgatóknak, mert hogy gyakorlatilag ezzel a mai adással az első évadunkat lezártuk, de nem megyünk messzire, folytatjuk 1 hónap múlva, illetve itt jön a második szolgálati közleményem, a csajok és a stáb folytatják. Én most egy picit elmegyek babázni, de ahogy átjött azért viszonylag néhány hónap múlva azért szeretnék újra itt ülni köztetek, hogyha az élet is engedi. Úgyhogy hajrá nektek!
Nektek is.
Igen. Köszönjük, és hát ez volt az, amiről anya nem beszélt 11. adása, az első évad zárója, és nem valósulhatott volna meg ez az adás sem az Indítsuk be Magyarországot alapítvány nélkül. Köszönjük nekik, és kövessetek minket Spotify-on, YouTube-on, és minden egyes nagyobb platformon. Köszi, hogy itt voltatok, és itt lesztek, és sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!